Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntöm a gyülekezetet és minden kedves testvérünket, úrvacsorai Isten tiszteletünk alkalmából. Bizonyára tudjuk és ismerjük azt, hogy Ézsaiás proféta könyvében létezik 4 olyan szakasz, olyan írás rész, amit az Úr szenvedő szolgájáról Ebed Jahve dalnak neveznek, összesen 4 ilyen kiemelt íráshely van Ézsaiás proféta könyvében. A 42. fejezetben, a 49-ben, az 50-ben, valamint az 52. végén és az 53. fejezetben találkozunk ezekkel az Úr szenvedő szolgájáról szóló részekkel, illetve dalokkal, mert így nevezik, hogy Ebed Jahve dalok. Na most már többször is szóltam az Ézsaiás 53. fejezete alapján a mi Urunk Jézus Krisztus szenvedéséről, amely meg volt jövendőlve, és mások is, ti is ismeritek ezeket a szentírási helyeket. Az 50. fejezetből is ismerjük azt, hogy a Mesiásnak az ima élete és a szenvedés története és annak a vállalása hogyan függ össze. Tehát ezek nem ismeretlenek a ti számotokra sem. Azt nyugodtan viszont az elején már elmondhatjuk, hogy ezek a messiási jövendőlések az új szövetség kijelentései alapján az Úr Jézus Krisztus személyében és művében, áldozatában teljesedtek be. Tehát nyugodtan ezt kijelenthetjük, hogy az új szövetség kijelentései, megfogalmazásai alapján ezek a szentírási részek Ézsaiás profétánál Jézus Krisztus személyében, szenvedésében, áldozatában, helyettes áldozatában teljesedtek be. Például ismerjük az Ézsaiás 53. fejezetéből azt a verset, a 12. verset, hogy a gonoszok közé számlálták. A Lukács evangélium szó szerint idézi, hogy beteljesedjen. Most nem keresem ki, hogy beteljesedjen, amit az Ézsaiás proféta vagy Ézsaiás proféta mondott, vagy jövendőlt róla, hogy a gonoszok közé számláltatott. A mai alkalommal az 50. fejezettel szeretnék foglalkozni. A 4. versétől a 9. versig mindenképpen a Messiásra, Jézus Krisztusra vonatkozó részek vannak. A 10. és 11. pedig azzal foglalkozik, hogy hogyan viszonyulnak a Messiáshoz, Jézus Krisztushoz és az ő áldozatához az emberek. Úgyhogy akkor szeretném is ezt felolvasni az Ézsaiás 50. fejezetéből, a 4. verstől, először csak a 9. versig. Az újonnan revideált Károlyi fordítás alapján. Az én Uram, az Úr olyan nyelvet adott nekem, hogy beszédemmel erősíteni tudjam a megfáradtat. Minden reggel fölébreszti, fölserkenti fülemet, hogy hallgassam, miként a tanítványok. Az én Uram, az Úr megnyitotta fülemet. Én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Hátamat oda tartottam a verőknek, és szakállamot vagy arcomat a szaggatóknak. Arcomat nem fedeztem el a gyalázás és köbdösés elől. És az én Uram, az Úr megsegített engem. Ezért nem szégyűnölök meg. Olyanná tettem arcomat, mint a kovakő, és tudom, hogy nem vallok szégyent. Közel van, aki engem igazzá tesz. Ki perelhet velem? Álljunk elő együtt. Kicsoda perel engem? Lépjen hozzám. Íme az én Uram, az Úr megsegít engem. Kicsoda károztatna engem? Íme mindnyájan szétfoszolnak, mint a ruha moly rágja meg őket. Tehát ezek azok a versorok, amelyek a Messiásról, Jézus Krisztusról szólnak mindenek előtt. A következő 2 vers, a 10. és a 11. vers pedig azokról szól, akik Krisztus szenvedéséhez valamilyen módon viszonyulnak. Vagy elfogadják, hisznek benne, és akkor megtisztulnak, megszentelődnek, és átalakulnak Jézus Krisztus jelenvonásának a hasonlatosságára, vagy pedig hát ott álingálnak, ott vannak a kereszt alatt, de tulajdonképpen nem krisztusi lelkületét fejezik ki, hanem egészen más dolgokkal vannak, és más szellemmel vannak áthatva, és ezekről is szól ez a profécia, úgyhogy akkor most ezt is felolvasom. A 10. és 11. verset. Kiféli közületek az Urat? Ki hallgat szolgálja szavára? Aki sötétségben jár, és nincs fényessége, mind bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére. Íme mindnyájan, akik tüzet gyújtotok, és tüzes nyílakkal szerelitek föl magatokat, saját tüzetek lángjába vesztek, tüzes nyilaitokba, amelyeket meggyújtottatok. Az én kezemből jön ez rátok, és fájdalmak közt fogtok feküdni. Láthatjuk a két csoportnak a jellegzetességét és az ítéletét, amit az Isten kimond fölöttük. Tehát az első részre úgy tekintünk, mint Krisztus ima életére, valamint arra, hogy ő önként oda szánta magát a szenvedésre, és ezzel együtt bízott az atyában. És ez így is van. Azonban, hogyha versről versre elemezzük ezt az 50. fejezet 4. versétől a 9. versig, amit most csak részben fogunk megtenni, hogyha versről versre elemezzük ezt az 50. fejezetet, akkor további kinyilatkoztatásokat azonosíthatunk be Jézus Krisztusra vonatkozóan. Még egyszer a 4. verset, így olvasom. Az én Uram, az Úr olyan nyelvet adott nekem, hogy beszédemmel erősíteni tudjam a megfáradtat, minden reggel fölébreszti, fölserkenti fülemet, hogy hallgassam őt, miként a tanítványok. Tehát nem az a helyes, hogy hallgassak, miként a tanítványok, mind ahogy a Károlyi fordításban van, ha hallgassam őt, miként a tanítványok. A Válaszd az életet című könyvben azt olvastam, hogy Krisztus nem csak példázatokban szólt az emberekhez, hogy nem folyamatosan példázatokban beszélgetett velük, hanem adott élethelyzetben reggeltől estig, amíg gyógyított, tanította őket, de sokszor a saját egyszerű szavaival is bátorította, vigasztalta, felemelte a szenvedőket, és segítette őket az élet igéjével. És ezt mind úgy tette, hogy természetes közegbe hívta ki az embereket, a galileai dombok közé, vagy a Genezáreti tó partjára, és az élet törvényeit föltárta, az Isten országának a törvényszerűségeit bemutatta a természet törvényein keresztül. Reggelente hajnaltól kezdve kiment a galileai dombok közé imádkozni, és csendben a mennyei atyával beszélgetett. Esténként pedig az egész napi gyógyításai, tanításai után, azt olvastam ebbe a könyvben, de hát az evangéliumban is benne van, hogy igen, fáradt volt, de mégis újra kiment, és ismét a mennyei atyával beszélgetett. És amikor visszatért, akkor azt látták a tanítványai, hogy Krisztusnak nyugodt, kiegyensúlyozott a tekintete, az arcvonásai, és erőt öltötte el a mennyei atyával való beszélgetésben, valósággal felüdült. Éppen az Ézsaiás 50. fejezet 4. vers, amit az előbb felolvastam, tanúskodik arról, hogy Krisztus, mint engedelmes tanítvány, reggelenként hallgatott az atya szavára, és ebből merített erőt, hogy tudja erősíteni a megfáradtat beszéddel. Bátorított, vigasztalt, reményt nyújtott. A szavaiban és a hangjában élet és békesség volt. Valóban úgy tanított, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Hát hogy tanítottak az írástudók? Hát az írástudók és a farizeusok azok iskolákra és irányzatokra oszlottak, és egymással vitatkoztak. Mindenki a maga álláspontját védte. Hát Krisztus nem így tanított. Sőt, az írástudók és a farizeusok Krisztust folyamatosan vagy időnként vitára próbálták provokálni. De hát valamennyiszer eléje mentek, eléje járultak egy-egy ilyen furfangos kérdéssel, mindig megszégyenülve kellett távozniuk tőle. Azok, akik az élet igéjét akarták viszont hallani tőle, azokat, akik megfáradtak az élet terheitől, őket erősítette a beszédével. Hogyan szólt, mit mondott? Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugtatlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámot, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok és alázatos szívű, és bennem nyugalmat talál a ti lelketek. Ahogyan az atya felüdítette őt a hajnal óráiban, vagy az est óráiban, a vele való beszélgetésben, és hallgatta Krisztus az atyát, miként a tanítvány. Úgy üdítette fel Krisztus is a tanítványokat, és azokat, akik körbevették őt. Ezt írja tehát Ézsaiás próféta. Felserkenti, minden reggel felserkenti, vagy megnyitja a fülemet, hogy hallgassam őt, miként a tanítványok. Ebben is a következő két versben megérthetjük, hogy itt nem csak arról van szó, hogy Krisztus imádkozott. Mi ezt így értelmezzük. Hogy Krisztus imádkozott. Nem, Krisztus itt hallgatta az atyát. Az atyától kinyilatkoztatást kapott, közvetlenül is. Az atya tanította őt, mint emberfiát. mint az egyetlen engedelmes tanítványnak kinyilatkoztatta közvetlenül is az ő akaratát. Tehát akkor így olvasom a továbbiakban az 5. és 6. verset, hiszen kinyilatkoztatta az Atya az akaratát Krisztusnak, úgy, ahogy az az ószövetségi profétáknál meg volt jövendőlve, amit maga Krisztus adott természetesen. Az én Uram, az Úr megnyitotta a fülemet, én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Hátamat oda tartottam a verőknek, és szakállamat a szaggatóknak, arcomat nem fedeztem el a gyalázás és köbdösés elől. Tehát az evangéliumok is tanúskodnak arról, hogy közvetlenül az Atya szólt Krisztushoz. Volt úgy, hogy szózat formájában. Például János evangélium a 12. fejezetében Jézus imádkozott, hogy Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. És mi lett ennek a következménye ennek az imának? Szózat hallatszott az égből, megdicsőítettem, és újra megdicsőítem. Igen ám, csak hogy ezt a körülötte lévő sokaság nem értette. Azt hitték, hogy menny dörgött. Vagy azt hitték, hogy egy angyal szólt hozzá. De Jézus azt mondja, ez nem érette, hanem érettetek szólt, ez a szózat hangzott el. Vajon miért nem értette a sokaság? Kedves testvéreim, az ő szívük és fülük nem volt megnyílva erre. Hát éppen erről van szó. Egy nagyon egyszerű példát fogok hozni, ami nem teljesen fedi a példa, nem teljesen mutatja be azt, amit akarok mondani, de érzékelteti. Ha kimegyünk az utcára, vagy kimegyünk a kertbe, tele gondokkal, hát hány percnek kell eltelni, hogy észrevegyük, hogy a madarak tavasszal már csicseregnek, és énekelnek. Hát nem a gondjainkkal vagyunk elfoglalva. És amikor észreveszünk az első madárdalt, akkor azonnal felfigyelünk, és átadjuk magunkat ennek az örömnek, hogy hallgassuk a madarak énekét. De addig mi mással voltunk, a lelkünk és a gondolataink egészen mással volt elfoglalva. Hát így volt a tömeg is. Hát mindazok, akik a bűn rabságában élnek, azok hogyan hallhatnák meg azt, hogy az Isten mit mond nekik? Tehát igen, Krisztushoz szólt a mennyei atya, vagy ott van például a táborhegyi jelenet, amikor a mi úrunk Jézusnak a színe változása történt. Hát ott a tanítványok hallották az atya szózatát, hogy ez az én szeretett fiam, akiben nekem kedvem telik, őt hallgassátok. Krisztus bevonta a tanítványait az atyával való kapcsolatába. Tehát az atya közvetlenül is szólt a fiához. Nem véletlenül írja azt, hogy hallgatja őt, mint a tanítványok. Hát a tanítvány a mesterére hallgat, amikor tanítja őt. Tehát itt az atya tanította Krisztust, közvetlenül is. És igen, itt a János evangélium a 12. fejezetében ezt a részt azért felolvasom, mert itt azért pontosítanunk kell ezt a fordítást, és sajnálom, hogy az újonnan revideált Károlyi fordításban is ugyanúgy benne hagyták a helytelen, vagy nem szerencsés kifejezést. A János 12.27-től felolvasom a 30-ig. Ezt mondja az Úr Jézus, most az én lelkem háborog, és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától, de hiszen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. És hang hallatszott az égből, megdicsőítettem, és újra megdicsőítem. A sokaság, amely ott állt, és hallotta, azt mondta, hogy menny dörgött. Mások azt mondták, angyal szólt néki. Jézus pedig azt mondta, nem érettem lett ez a hang, hanem értetek. Eddig olvasom. És mi az a kifejezés, amit pontosítanunk kell? Hát kedves testvéreim, ha Krisztusnak a lelke háborgott, akkor mi elveszünk. Mi soha nem tudnánk üdvözülni. Krisztusnak a lelke soha nem háborgott. Legfeljebb megrendült, fájdalomtól. Vagy emberfiaként visszarettent attól, ami rávár. És imádkozott. Hát a Getsemáni kertben nem háromszor is leborulva imádkozott, és könyörgött, hogyha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. De igen, és itt is erről van szó. De azt mondja, végül hozzáteszi, de hiszen én ezért az óráért jöttem. Tehát Krisztus lelke nem háborgott, hanem megrendült. És amint mondtam, az atya szózatát a sokaság nem értette, azt gondolták, hogy menny dörgött. Miért? Azért, mert az ő fülük, az ő szívük nem nyílott meg. Ők nem keresték az Istennel való kapcsolatot, nem is érthették azt. Jézus ezzel szemben mindig a mennyei atyára figyelt, életének minden órájában és minden pillanatában. És tudta ezek alapján, hogy mi az Istennek az akarata egy adott élethelyzetben. A mennyei atya felkészítette őt közvetlenül is arra, hogy őt azért küldte a világba, hogy életét odaadja áldozatul a mi megváltásunkért. Tehát a táborhegyi jelenetet már említettem. Gondoljunk arra, hogy ha a Lukács evangéliumát egybevetjük a másik két szinoptikus evangéliummal, Lukács evangéliumánál ott van egy többlet. Mi az a többlet, ami megjelenik? Leírja Lukács evangéliuma azt, hogy Krisztus miért vitte fel a tanítványokat, és miért jelent meg neki ott látomásban, vagy valóságosan Mózes és Illés. Azért, mert az ő áldozatáról beszélgettek, amelyet Jeruzsálemben fog beteljesíteni. Tehát az Atya közvetlenül megerősítette Mózes és Illés által is, aki ugye a törvényt és a profétákat is jelképezi, hogy igen, neki ezt az áldozatot végig kell vinni. Fenn is olvasom a Lukács 9.31-ből, mert csak ott találhatjuk ezt meg. Lukács 9.31-ben. Így olvasom. És íme két férfi beszélt vele, Mózes és Illés, akik megjelentek dicsőségben, és a Jeruzsálemben bekövetkező haláláról beszéltek. Nagyon érdekes, és nagyon, nagyon figyelemre méltó ez. Krisztus pedig nem volt engedetlen. Hogy mondja a proféta? És hogy írja Ézsaiás proféta? Hogy nem fordult vissza, hátra nem fordultam, hátamat oda tartottam a verőknek, és orcámat a szaggatóknak. Arcát nem takarta el a gyalázás és a köbdösés elől, írja Ézsaiás proféta. Kedves testvéreim, itt nem csak arról van szó, hogy Krisztus elviselte. Mindazt értünk, ami őt érte, azt elviselte. Hanem önként odaszánta magát. Óriási a különbség, hogy valamit elviselek, vagy én önként odaszánom magam. Mert azt mondta Jézus, hogy hatalmam van odaadni az életemet, és hatalmam van visszavenni, mert ezt a feladatot kaptam az én atyámtól. Krisztus oda tartotta az orcáját a verőknek, és a hátát, és a köbdösőknek, és a gyalázkodóknak. Tehát itt ez a profécia arról is szól, hogy Krisztusnak testi és lelki kínjai lesznek. Testi és lelki gyötrelmeket él át Krisztus azért, hogy minket megváltson és üdvözítsen. És ezt önként vállalta magára. Az ószövetségi írások ugyanúgy megerősítették Krisztust, mint emberfiát. Nem csak azért, mert azokat a Szentlélek által ő sugalmazta az ószövetség idején, a mennyből, a Szentlélek által, hanem azért is erősítették, mert amikor olvasta vagy hallotta a róla szóló messiási proféciákat, akkor azok ugyanazt erősítették meg, amit az Atya közvetlenül neki mondott, a hajnali, reggeli vagy az esti órákban. Felserkentette a fülét, hogy hallgassa őt, miképpen a tanítványok. Ha tanítványként hallgatta, akkor az Atya közvetlenül tanította Krisztust, az ő egyszülött fiát. Tehát Krisztusnak a test és a lelki szenvedései benne vannak, amit az előbb is idéztem, és akkor nézzük meg, hogy Lukács evangéliuma mit ír erről, hogy ez hogyan teljesedett be, hogy a hátamot oda tartottam a verőknek, és orcámat a szaggatóknak, és stb. A 22. fejezet 63. versétől. Azok a férfiak pedig, akik Jézust őrizték, csúfolták és verték. Betakarták a szemét, majd azt mondták neki, profétáld meg, ki az, aki megütött. És más hasonló szidalommal illették. Az Úr Jézus ezt értünk, ami üdvösségünkét vállalta, ezt a kényszenvedést, ami csak fokozódott, folyamatosan fokozódott egészen a kereszt haláláig. Láthatjuk, hogy a lelki gyötrelem mekkora nagy volt a kereszten, amikor gúnyolták őt, amikor gyalázták őt, hogyha az Isten fia vagy, akkor szállj le a keresztül, és akkor hiszünk neked. És csóválták a fejüket, hogy másokat megmentett. Hát önmagát nem tudja megmenteni. Hát szálljon le a keresztül, tehát gyalázták Krisztust. Tehát ez a kényszenvedése csak tovább fokozódott. Kedves testvéreim, de Krisztus minden körülmények között, a legnagyobb kínok közepette is megbocsájtott az ellene vétkezőknek, a gyilkosainak, a gyalázóinak és minden embernek, és imádkozott értük. Vajon miért tette? Nyilván azért, mert szerette őket, mert értük is odaadta az életét, de ők ezt nem fogadták el. De azért is tette, hogy nekünk példát mutasson, testvéreim. Hogy példát adjon erre a kimondhatatlan szeretetre, hogy mi is tanuljunk meg igazán szívből egymásnak megbocsájtani, hogy mi is tudjunk akár az ellenségeinkért is imádkozni, vagy megtévedt bűnös emberekért őszintén aggódni és imádkozni. Ezt a lelkületet hagyta örökségképpen Krisztus, és ugyanakkor meg kinyilvánította az Istennek az irántunk, elveszett emberek iránti szeretetét. A további versek, a 7. verstől a 9. versig az Ézsaiás 50. fejezetében Krisztus eltökéltségéről és az Istenbe vetett bizalmáról szólnak. Mikor azt írja a próféta, hogy eltökéltem az arcomat, olyanná tettem az arcomat, mint a kovakő. Nem a szívét keményítette meg, testvéreim. Az arcát. Mit jelent? Elhatározásra jutott. Végső, döntő elhatározásra, hogy végigviszi. És akármi bekerül, megmenti az elesett, bukott embert, aki hisz benne. Ezt jelenti. Nem, mi meg a szívünket szoktuk megkeményíteni. Valaki megbánt, valaki olyat beszól, akkor mi a... Nekünk a szívünk azonnal megkeményedik. És azonnal elfordulunk a másiktól. Jézus nem fordult el. Megbocsájtott és imádkozott mindenkiért. Tehát a 10. és a 11. vers viszont egyértelművé teszi, hogy Krisztus magatartása, szelídsége és életáldozata következtében az emberiség végül két csoportra fog oszlani. Nem háromra, nem ötre, nem többre, kettőre. És végül egyetlen csoport marad, az üdvözülendők. Tehát két csoportra fog oszlani az emberiség Krisztusnak a magatartása, tanítása, példája, életáldozata nyomán. És ezt jelképezi a 10. és a 11. vers, amit ismét, tehát erről szól, nem csak ezt jelképezi, erről szól az Ézsaiás 50. fejezetében a 10. és 11. vers. Kiféli közületek az Urat, ki hallgat szolgálja szavára, aki sötétségben jár, és nincs fényessége, mind bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére. Ez az egyik csoport. A másik csoport, ime mindnyájan, akik tüzet gyújtotok, és tüzes nyilakkal szerelitek föl magatokat. Saját tüzetek lángjába vesztek, tüzes nyilaitokba, amelyeket meggyújtottatok. Az én kezemből jön ez rátok, és fájdalmak közt fogtok feküdni. Az egyik csoport az, akik végül üdvözülni fognak, azok már itt a földi életük során az életük egy adott pillanatától megtértek, vagy újra és újra megtérnek. És végül eljutnak arra, hogy az Úr szolgájára, szenvedő szolgájára, Krisztusra hallgatni fognak, azaz engedelmeskednek neki. Testvéreim, szeretnénk ehhez a csoporthoz tartozni? Még mindig, ameddig a kegyelmi idő tart, hozhatunk egy végső döntést Krisztus mellett. Krisztus mindannyiunkat hív. Krisztus mindannyiunkért meghalt. Érted is? Értem is. Mindannyiunkért. És mindenkit akar üdvözíteni. Ez a csoport, ők hallgatnak Krisztus szavára. Ők azok, akik félik az Urat. Mit jelent? Kerülik a bűnt, mert ez az Isten félelem. Kerülni a bűnt. És hogyha úgy tapasztaljuk, hogy sötétségben járunk is, ha nem látjuk esetleg csak a következő lépést, amit lépni kell az életben, a hit útján, akkor is bízzék az Úr nevében, és támaszkodjék Istenére. Ahogy a Messiás minden körülmények között, a legnagyobb kínok között is bízott az Istenben. És ki tudtam mondani, hogy Atyám, legyen meg a Te akaratod, és a Te kezedbe teszem az én életemet, vagy lelkemet, úgy nekünk is meg kell tanulni minden körülmények között Istenbe bízni. Krisztus szava bátorít minket. Bízzék az Úr nevében, és támaszkodjék Istenéhez. És hogyha a sötétségben jár is, és úgy érzi, hogy nincsen saját világossága. Nekünk nincs saját világosságunk, testvéreim. Mi az Úr világosságát tükrözzük, vagy nem tükrözzük vissza. Mégis bízzék az Úr nevében, és támaszkodjék Istenére. Tehát nem arra kaptunk felszólítást, hogy bármit is, vagy bármit is hoz a jövő. Még ha igen sötétek is lesznek a kilátások. Mire kaptunk felszólítást? Arra, hogy hallgassunk az Úr szavára. Az Úr szolgájának a szavára, és bízzunk benne, és hagyatkozzunk Istenünkre. Erről ír a próféta, amikor azt írja, hogy az igaz ember hitből él. Az Isten félő csoportja az, aki ragaszkodik teljes szívvel az Úr szenvedő szolgájához. Újra és újra szemléli és igyekszik megérteni ezt az értünk hozott, kimondhatatlan értékű áldozatot. Ők azok, akik hallgatnak és engedelmeskednek. A bíznak az Úr nevében. Ők azok, akik Krisztushoz hasonlóvá válnak jellemükben és lelkületükben. Ők azok, akik Krisztushoz hasonló válnak. Ez az egyik csoport, akik megszentelődnek. A másik, azok elvesznek. Mindegy, hogy vallásosnak, hívőnek látszanak, vagy nem, a másik csoport elveszik. Az első csoport, akik magukra ölti Krisztus jellemüket és lelkületüket, amit eltanultak az Úr Jézustól. Miért? Mert ők rendszeresen odaszánják magukat az imára, és a Krisztus életéről, haláláról szóló evangélium megértésére. És Krisztus felserkenti az ő fülüket és szívüket, hogy hallgassanak ő rá, miként a tanítványok. Jézus azt mondta, hogy én vagyok a jó pásztor. Ismerem enyéimet, és enyéim ismernek engem. És én életemet adom oda a juhokért. Az enyéim is ismernek engem. Én nevükön szólítom, és ők követnek engem. Itt egy személyes, bensőséges kapcsolat van. Az Úr Jézus és a megváltottak között. A másik csoportba tartoznak azok, akik bár Krisztus keresztje körül áldogálnak, esetleg. De a magatartásukból és szavukból kiderül, szavaikból kiderül, hogy nem Krisztus lelkülete határozza meg őket, hanem a bukott angyal fejedelem szelleme járja át őket. Mert gunyolódnak, megjegyzéseket tesznek, és növeli Krisztus szenvedését. Növeli Krisztus szenvedését akkor is, amikor a Krisztuséit bántják. Mert amit egynek a legkisebbnek közül tettetek, mondja Jézus, azt nekem tettétek. Amikor a valódi Krisztus hívőket bántják, akkor Krisztust bántják. És tanúságot tesznek arról, hogy milyen lelkület van az ő lelkükben. Szavaikkal, rágalmaikkal, ítélkező lelkületükkel, gunyos megjegyzéseikkel, tüzes nyílakat gyújtottak, vagy gyújtanak, és azokkal támadják azokat, akik valóban Krisztushoz tartoznak. Így támadják Krisztust, közvetve. Kedves testvéreim, ezt teheti például köztük olyanok is, akik akár az általuk vélt igazság nevében teszik. Például a főpapok és az írástudók. Nekik megvolt a maguk igazságuk, hogy Krisztus Istennel egyenlővé teszi magát, és megrontja a szombatot, és még folytathatnánk, de közben harag, irigység és gyűlölet volt a szívükben. És ez nem segített rajtuk, mert ez nem Krisztus igazsága volt, hanem az ő igazságuk. Ezért végül az utolsó ítéleten megszégyenülve fájdalomban fognak feküdni. Amit elvetettek, azt fogják learatni. Vannak viszont és lesznek, akik megmossák és megfehérítik ruháikat a bárány vérébe. Másikok, másik csoport csak néznek rám és bámulnak engem. Nem értik, mi történik, hogy Krisztus miért halt meg a kereszten. Hogy Krisztus mindenkiért odaadta áldozatul önmagát, hogy aki benne hisz, ő rá hallgat, és neki engedelmeskedik, annak örök élete legyen. Kedves testvéreim, mi tartozzunk azok közé, akik Krisztus áldozatát a szívükre vették, és minden körülmények között bíznak az Úr nevében, és megtanulnak rátámaszkodni az élő Istenükre, az élő Istenre, teljes szívvel, teljes hittel. És hogyha ezt mi megtesszük, testvéreim, az Úr kegyelméből, akkor én meg vagyok győződve, hogy az Úr Jézus meg fog menteni mindannyiunkat. Ezt kéri tőlünk, bízzunk benne, és támaszkodjunk ő hozzá. És én hiszem, és meg vagyok győződve, hogy meg fog menteni, mert megígérte, és ezért adta az életét oda. Amen.